Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Sikeresebbek lehetnek a különböző személyiségű madáregyedekből álló csapatok. Golflabdára bukkantak a Holdon. Képeket küldött a Marsról a kínai szonda. Az Antarktiszon bukkantak a Marson gyakori ásványra. Jól működő gyógyszer találhattak az elhízás ellen. Egyedülálló magyar módszer az agysejtek vizsgálatára. Aztán kiderül, hogy miért úszkálnak kukacok és pöttyök a szemünkben, és bármilyen hangot leutánozhat a mesterséges intelligencia. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt Bolyai Farkas matematikusra emlékezünk, aki az erdélyi Bolyán született 1775. február 9-én. 1796-tól Jénában, majd Göttingenben tanult, ahol diáktársa volt a nagy német matematikus Carl Friedrich Gauss. Beszélgetéseik erősen hatottak érdeklődési körének kialakulására. Később Gausszal váltott levelei jelentették számára az egyedüli kapcsolatot az európai tudománnyal. Ekkor kezdett Euklidesz párhuzamossági tételeivel, a parallellákkal foglalkozni, amelyeknek ellentmondását azonban csak fia János oldotta meg. 1804-től a Marosvásárhelyi Református Kollégium matematika, fizika, kémia professzora volt, egészen nyugdíjazásáig, 1851-ig. Mivel állása csak szerény megélhetést biztosított, sok mindenbe belefogott. Kisbirtokán gazdálkodott, fordított, tanulmányokat írt, új fűtő és főzőberendezéseket tervezett, filológiával, rajzzal, zeneelmélettel foglalkozott. A Magyar Tudós Társaság szépirodalmi munkásságát értékelve tagjának választotta. Fia Bolyai János minden idők egyik legnagyobb magyar matematikusa lett, de nézeteltéréseik megkeserítették apja életét. Bolyai Farkas első matematikai műve az Aritmetika eleje 1830-ban jelent meg. Több más tudományos mű mellett főműve a kétkötetes Tentamen kísérlet 1832-33-ban jelent meg, amely tankönyv ugyan, de összefoglalja önálló felfedezéseit is. Elszigeteltsége miatt felismerései nem váltak ismerté, azokat a tudományos köztudat mások nevéhez kapcsolja. A függvényfogalom meghatározásában megelőzte sok neves kortársát. A magasabb fokú egyenletek közelítő megoldására alkalmas Bolyai algoritmus Henry Balzer révén vált ismerté. A pozitív tagokból álló végtelen sorokra állította fel a ma Joseph Ludwig Rabe nevét viselő konvergencia kritériumot, és ő ismerte fel először a de Morgan-féle kritériumskálát is. Euklidesz 5. posztulátumának igazolásával egész életén át küzdött, bár csak 9 helyettesítő axiómáig jutott el, az ő érdeme, hogy a fia figyelmét a kérdéskörre irányította, noha eleinte óvta őt a reménytelennek látszó problémától. Bolyai János tértana a Tentamen függelékeként Appendix címen jelent meg, amelyben nem bizonyította, hanem mellőzte a párhuzamosok tételét. Bolyai a Kolozsvári Színház pályázataira több drámát írt, amelyek a francia felvilágosodás hatását tükrözik, de szónokiasságuk és terjengősségük miatt nem adhatók elő. Kísérletezett gyógyítással, foglalkozott társadalmi kérdésekkel is. Írt egy érdekes társadalmi művet, amely a jövő falujának életét festette le. Levelezése Gausszal 1899-ben látott napvilágot német és magyar nyelven. Az erdőgazdálkodásról írott műve kéziratban maradt. Egyik levele szerint 1839-ben kamera obszkúrával fekete-fehér képeket készített és rögzített, így néhány hónappal megelőzte a daguerreotípia módszerének nyilvánosságra hozatalát. 1856. november 20-án halt meg Marosvásárhelyen. Németh László 2 drámát írt apja és fia viszonyáról, az Apai örökség és a Két Bolyai címmel. A középiskolai tananyagban a kerületi és középponti szögek tárgyalását ma is Bolyai Farkas gondolatmenete alapján bizonyítjuk. Bolyai Farkas matematikusra emlékeztünk az elmúlt percekben, aki meghatározó tudós volt a 18.-19. században. A folytatásban pedig egy állatvilággal kapcsolatos hír következik. Sikeresebbek lehetnek a különböző személyiségű madáregyedekből álló csapatok. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Sikeresebbek lehetnek a különböző személyiségű madáregyedekből álló csapatok, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Egy friss tanulmányban a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem munkatársai arra a kérdésre keresték a választ, hogy homogén vagy heterogén személyiség összetételű csoportokban érzik-e jobban magukat a házi verebek. Az eredményeket a Brit Tudományos Akadémia nagy presztízsű folyóiratában tették közzé a kutatók. A kérdést egy nagyszabású kísérletben vizsgálták, amelyben először az egyedek személyiségét jellemezték a felfedezőkészségük által, majd az egyedeket a felfedezőkészségük alapján különböző személyiség összetételű csapatokba sorolták. Egyes csapatok különböző felfedezőkészségű egyedeket tartalmaztak, lefedve a különböző személyiségtípusú egyedek teljes spektrumát, azaz heterogén csapat, míg a másik csapatok csak alacsony vagy csak magas felfedezőkészségű egyedekből álltak, azaz homogén összetételű csapatok. A kísérletben a kutatók az egyedeket 9 napig tartották együtt a különböző összetételű csoportokban, majd megnézték, hogy miként változott azok kondíciója és egészségi állapota. Ez utóbbit több stressz állapotot jelző élettani mutatóval jellemezték kísérletkezdés előtti állapotukhoz képest. A kutatás eredményei azt igazolták, hogy a heterogén személyiség összetételű csapatokban az egyedek kondíciója és egészségi állapota jelentősen jobb volt, mint a homogén összetételű csapatokban. Más szóval, a személyiségek diverzitása a csapatban jótékony hatással volt a csapattagokra. A diverz összetételű csapatokban nagyobb eséllyel fordultak elő bizonyos szerepekre szakosodott egyedek. Ezek az egyedek olyan feladatok megoldására képesek, amelyekre más csapattársaik nem, így ezen egyedek különleges képességeiből végső soron az egész csoport profitálhat. Ennek velejárója az is, hogy a diverz csoportokban érvényesülhet az egyedek közötti komplementaritás jelensége, amely szerint a különböző tulajdonságokkal rendelkező egyedek kiegészítik egymást, így növelve a csoport sikerességét. Másik lehetséges magyarázat, hogy a diverz összetételű csoportok nagyobb eséllyel tartalmaznak úgynevezett sarokkő egyedeket. A sarokkő egyedek a többi csoporttagnál nagyobb mértékben befolyásolják a csoport kollektív viselkedését, például táplálékszerzés közben, így növelve a csapat egészének sikerességét. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a változatos személyiség összetételű széncinege csapatok összehangoltabb viselkedést mutatnak táplálékszerzés közben, a guppi halrajok felderítő viselkedését pedig a rajban található kevés sarokkő egyedek határozzák meg leginkább. Ezek a vizsgálatok a házi verebeken talált eredményeket igazolták. A csoport változatos összetételének ilyen csoportszintű jótékony hatásai alacsonyabb egyedszintű stresszt eredményezhetnek, aminek köszönhetően az ilyen csoportok egyedei egészségesebbek és jobb kondícióban vannak. Annak ellenére, hogy a csapaton belüli különbözőség számos jótékony hatását igazolja több kutatás is, ez a hatás nem általánosítható. Emberi csoportok esetében ellentmondásos eredmények születtek. Kutatócsoportok etnikai sokszínűsége például növeli a csoport tudományos teljesítményét, de kevésbé kreatív, inkább rutin munkát végző munkacsoportok esetében a diverzitás nem feltétlenül növeli a csapat teljesítményét. Összességében erről a kérdésről igen korlátozottak az ismereteink, nem csak az állatok, hanem az ember esetében is. Ez utóbbi igen meglepő, hiszen életünk jelentős részét társas kapcsolatokban éljük különféle közösségekben. Az pedig, hogy bizonyos közösségekben mennyire érezzük jól magunkat, közvetlenül visszahathat az állapotunkra. E kérdés tehát az állatcsoportok szerveződésének a megismerésén túl igen meghatározó emberi társadalmunk működésének a megértése szempontjából is. Sikeresebbek lehetnek a különböző személyiségű madáregyedekből álló csoportok, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig témát váltunk, golflabdára bukkantak a Holdon, és szó lesz arról is, hogy képeket küldött a Marsról a kínai szonda.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Golflabdára bukkantak a Holdon, ez tehát a következő témánk. 50 évvel ezelőtt, 1971. február 5-én landolt az Apollo 14 a Holdon. Az asztronauták feladata a többi között az volt, hogy műszerek segítségével felmérjék az objektum belső szerkezetét, illetve tanulmányozzák a légkörét. Az űrhajósok ugyanakkor golflabdákat és ütőfejeket is magukkal vittek. A fejeket mintagyűjtőkre erősítették fel, másnap pedig Alan Shepard űrhajós történelmet írt. Elsőként sportolt egy idegen égitesten. Azóta sem volt senki, aki egy másik objektumon sportolt volna. Az első párütés nem sikerült túl jól, utóbb azonban belejött az asztronauta. Több labdát is sikerült messzire ütnie. Az egyik játékszer társa Edgar Mitchell egy közeli kráterben találta meg, a másik viszont elveszett. Fél évszázaddal a példátlan golfozás után végre sikerült azonosítani az eltűnt golflabdát, írja az egyik tudományos folyóirat. Andy Sanders képalkotó szakember az Apollo 14 eredeti felvételein dolgozva mérte fel a játékszer útját. Bár Shepard azt hitte, hogy a gyenge gravitáció és a ritka légkör miatt a labda kilométerekre repült, Sanders szerint valójában csupán 36 métert tehetett meg. Shepard golfozása így is lenyűgöző teljesítmény. Nem csak a furcsa ütő, a hold talaja és a gyenge gravitáció, hanem űrruhája is nagyban nehezítette az ütést. Sanders ugyanakkor úgy számol, hogy egy jól képzett golfozó akár több mint 4 kilométerre is elüthette volna a labdát. És maradunk még az űrben a folytatásban is. Képeket küldött a Marsról a kínai szonda. Nagy a forgalom a vörös bolygó körül. Az Egyesült Államok, Kína és az Egyesült Arab Emírségek eszközei majdnem egy időben érkeznek. Most fotókat küldött a Marsról a tavaly júliusban útnak indított kínai szonda, a Tianwen-1. A fekete-fehér képeken felismerhetőek a vörös bolygó geológiai képződményei, a Schiaparelli becsapódási kráter, a Valles Marineris és más kanyonok. A képeket 2,2 millió kilométer távolságban készítette a Tianwen-1. Kína a hatodik ország, amely eszközt állít Mars körüli pályára. A NASA, vagyis az Amerikai űrhivatal, a Szovjetunió, az Európai űrügynökség, India és az Egyesült Arab Emirátusok eszköze után. Az űrszondák az időjárást és a légköri változásokat vizsgálják majd. Azt is kiderítik, volt-e korábban víz a bolygón. A Tianwen-1 három különböző egységgel érkezik. Egy keringő modul, egy leszálló egység és egy marsjáró. A kínai marsjáró eszköz a tervek szerint májusban ereszkedik a Mars felszínére, az Utopia Planitia síkságon. Kína hatalmas lépésekkel fejlődik azóta, hogy 2003-ban először embert juttatott az űrbe, és sikeresen küldött önjáró szondát a Holdra. A kínai nemzeti űrhivatal közlése szerint a Tianwen-1 szonda jó állapotban van. Egyébként az Egyesült Arab Emírség Hope nevű szondája elsőként állt Mars körüli pályára a napokban, egy 27 perces rakétás fékezést követően. Kicsit később érkezik az amerikai Perseverance marsjáró, ami február közepén fékez le a bolygó légkörében. A legbonyolultabb szakasz a légköri fékezés és leérkezés. A siker sohasem garantált, főleg amikor a legnagyobb, legnehezebb és legbonyolultabb marsjáróval próbálunk landolni, a legveszélyesebb terepen, fogalmazotta a NASA programját vezető Alan Chen. A leszállásra kijelölt hely a Jezero kráter, ami egy kiszáradt túlmeder, ahol életnyomai és ásványok után kutat majd. És a folytatásban is némileg kapcsolódunk még az előzőekhez, de már itt a Földön, az Antarktiszon bukkantak a Marson gyakori ásványra, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy jól működő gyógyszert találhattak az elhízás ellen.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. amelyben témánk, hogy az Antarktiszon bukkantak a Marson gyakori ásványra. A déli sark jegén végzett 1620 méter mély próbafúrásokban különös ásványra bukkantak. A sárgásbarna jaroszit viszonylag ritka a Földön, de gyakori a Marson. A jaroszitot az Opportunity marsjáró fedezte fel még 2004-ben. A bolygón sokfelé felbukkanó ásvány létrejöttéhez víz és savas közeg szükséges, ezért arról tanúskodott, hogy korábban jég borította a Marsot, amelyben keveredett a szükséges vas, szulfát és kálium tartalmú por. A Mars nagyon poros, minden por borít, magyarázza a felfedezést közlő tanulmány szerzője, Giovanni Baccolo geológus. Bolygónkon a jaroszit ritka ásványnak számít, ami a bányászati hulladék levegőnek és esőnek kitett kupacaiban jelenik meg, de vulkánok környékén is kialakul. A tudósok a jégben talált homoknál is kisebb ásványszemcséket elektronmikroszkóp alatt vizsgálva arra jutottak, hogy a jégben kisebb csomókban jöttek létre. Ebből arra következtettek, hogy hasonló módon jégben jöhettek létre a Marson is. Igaz, ott méteres vastagságú rétegekben találhatóak. A kutatók a marsi jaroszit hatalmas mennyiségét a bolygón található nagy mennyiségű pornak tudják be. Ennyi tehát arról, hogy az Antarktiszon bukkantak a Marson gyakori ásványra, a jaroszitra. A folytatásban pedig témát váltunk, irány az orvostudomány, jól működő gyógyszer találhattak az elhízás ellen. Egy étvágycsökkentő gyógyszer segíthet az elhízás legyőzésében, derült ki egy nagyszabású nemzetközi vizsgálatból. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány csaknem 2000 ember bevonásával készült. A résztvevők egy része hetente egyszer speciális injekciót, másik részük placebót, vagyis hatóanyag nélküli szert kapott, és mindkét csoport tagjait tanácsokkal látták el a megfelelő étrendről és testmozgásról. A szert a kettes típusú cukorbetegség kezelésére is használják, ám a mostani vizsgálat résztvevőinél nagyobb dózisban alkalmazták. A készítmény kijátsza a szervezetet, egy olyan hormont, GLP-1 imitálva, amely laktató étkezések után szabadul fel. Az eredmények szerint a gyógyszert kapó alanyok átlagosan 15 kg-ot, míg a kontrollcsoport tagjai csak 2,6 kg-ot fogytak a vizsgálat 15 hónapja alatt. A gyógyszeres csoport tagjainak 32%-a szabadult meg testsúlyának 1/5-től, míg a másik csoportban ugyanez az arány kevesebb, mint 2% volt. Ez egy forradalmi változást hozó módszer az elért testsúlycsökkenés tekintetében, mondta el Rachel Batterham, a University College London professzora, a tanulmány egyik készítője. 20 éve foglalkozom az elhízás kutatásával, és mostanáig nem állt rendelkezésünkre hatékony módszer ennek a kórállapotnak a kezelésére, tette hozzá a szakember. Megjegyezve, hogy a súlyfeleslegtől való megszabadulás csökkenti a szívbetegség és a diabétesz kockázatát is. A szakemberek további tanulmányokkal vizsgálják, hogy az elért testsúlycsökkenés hosszú távon fenntartható-e. Ezek után pedig a folytatásban még mindig orvostudomány, illetve technika. Egyedülálló módszert fejlesztettek ki magyar kutatók az agysejtek vizsgálatára. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy egyedülálló magyar módszert fejlesztettek az agysejtek vizsgálatára. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszer dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóp rendszerükkel képesek az élőszövet mintán belül bármilyen sejtet megtalálni, az előzetesen definiált jellemzőkkel rendelkező sejteket stimulálni, továbbá a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni. A most kidolgozott módszer új távlatokat nyithat olyan világszerte elterjedt betegségek korai diagnosztikájában, illetve kór folyamatainak megértésében, mint az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór, ezzel is támogatva a hatékony terápiák kifejlesztését. Napjainkban az élettudományi kutatások területén egyre nagyobb hangsúly helyeződik a sejtek egyedi tulajdonságainak feltérképezésére. Ennek azért van rendkívül nagy jelentősége, mert a különféle szervek és szövetek építőköveinek egyedi jellemzői fontos információkkal szolgálnak a hibás működések hátterének jobb feltárásához, illetve a korfolyamatok mielőbbi felismeréséhez. Horváth Péter bioinformatikus, valamint Tamás Gábor neurobiológus professzor, a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportjának vezetője több éve dolgoznak együtt olyan rendszermikroszkópi megoldásokon, amelyek új utakat nyitnak az egyedi sejtek vizsgálatában. Legújabb fejlesztésük a mesterséges intelligencia segítségével működő elektrofiziológiai eljárás. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent beszámoló szerint a módszer több tekintetben is egyedülálló. A sejtvizsgálatok natív, azaz festés vagy egyéb jelölés nélküli agyszöveti mintákon történnek, gépilátás és mesterséges intelligencia felhasználásával. A mélytanulási algoritmusokra épülő, több ezer kép elemzése alapján kidolgozott szoftver a kamerakép alapján képes a mikroszkópba integrált mikropipetta helyének automatikus meghatározására, valamint a pipetta precíz mozgatására és ennek révén a célsejtek automatikus felismerésére, illetve a célzott sejtek térbeli elmozdulásának észlelésére. A mesterséges intelligenciával vezérelt rendszer a vizsgálat céljától függően minden egyes célsejtet úgy választ ki, hogy a mérés sikeressége a lehető legnagyobb legyen. A beszámoló szerint az új technológia hozzájárul a többi között az új emberi sejtípusok felfedezéséhez, vagy az agyi idegsejtek kapcsolatainak részletes megismeréséhez. Felidézik, hogy Tamás Gábor hasonló módszerrel fedezett fel korábban egy új emberi agysejtípust, így, mint írják, a most kifejlesztett új eljárás további nagy jelentőségű felfedezések reményét vetíti előre. A technológia mellett új alapokra helyezheti a gyógyszerkipróbálásokat is, azáltal, hogy lehetővé teszi a sejtszintű gyógyszerhatások követését az élő szövet mintán. A szegedi fejlesztés fontos újításaként említik még a sejtek jelölés nélküli label-free vizsgálatát. A sejtípusok azonosítására széles körben használt festési eljárások ugyanis az élő szövetekben szükségképpen a sejtek pusztulását okozzák, így a sejtműködéssel kapcsolatos vizsgálatokat eleve kizárják. Léteznek ugyan másféle, kevésbé erőteljes sejtjelölési eljárások is. Ezek alkalmazása azonban számos sejtípus esetében nem megoldható. A natív, festés nélküli sejtvizsgálat tehát számos olyan hátrányt kiküszöböl, ami eddig gátat szabott az egyes sejtek vizsgálatának, összegzik a közleményben. Egyedülálló módszert fejlesztettek ki tehát a szegedi kutatók az agysejtek vizsgálatára. Erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még részben az orvostudománynál. Kiderül, hogy miért úszkálnak kukacok és pöttyök a szemünkben, illetve szó lesz arról is, hogy bármilyen hangot leutánozhat a mesterséges intelligencia.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben kiderül, hogy miért úszkálnak kukacok és pöttyök a szemünkben. Szinte mindenki megtapasztalhatta már azt a furcsa jelenséget, amikor hirtelen átlátszó pálcika vagy gömbszerű képletek úsznak be a látómezőbe. Ha azonban megpróbálunk rájuk fókuszálni, akkor eltűnnek, majd újra visszatérnek, ha máshová nézünk. Nos, következzen-e különös optikai illúzió magyarázata. Először is ne ijedjen meg, ha apró kukacokat vagy pöttyöket lát úszkálni a látómezejében. Nincsenek paraziták a szemgolyójában. Szaknyelven repülő legyeknek nevezik ezt a bosszantó optikai csalódást, amely nagyon különleges körülmények között jön létre a szemgolyón belül, írja az egyik tudományos lap. Ezek az úszkáló képződmények apró tárgyak, amelyek bekerülnek a szemgolyóba, és árnyékot vetnek a retinára, azaz a szem hátsó felét fedő fényérzékeny szövetrétegre. Ezek valójában nem idegen anyagok, hanem a saját testünkből levált darabkák, például parányi szövetdarabok, vörös vérsejtek vagy fehérje szemcsék, amelyek a G-szerű állagú üvegtestben végzik, azaz abban az anyagban, amely a szemlencse és a retina közötti teret kitölti. mivel lebegésüket a viszkózus folyadék mozgásai irányítják, arra mozdulnak, amerre a szemgolyó, sőt, még az oldalaknak is nekiütköznek, ahogy ide-oda ugrál a látómezőnk, amikor megpróbáljuk befogni ezeket a képződményeket. Ha jobban akarjuk látni ezeket az úszkáló darabokat, próbáljunk egységes hátteret találni, amilyen a tiszta ég vagy az üres számítógép képernyő. Valószínűleg ekkor sem sikerül mindig rájuk fókuszálni, de kicsit nagyobb esélyünk van a tanulmányozásukra. Ha korábban még sohasem látott valaki ilyen úszkáló képződményeket, de apró fényvillanásokat észlelt, amikor felnézett az égre, akkor hasonló, de bizonyos szempontból az úszkálós jelenséggel ellentétes optikai csalódást tapasztalt meg, amelyet kékmező entoptikus jelenségnek neveznek. Ennek oka, hogy a retina erejében úszkáló fehérvérsejtek ablakokat hoznak létre az érfalon, ahol jobban átjut a fény, és ez fényvillanásokat okoz. Mivel ez a jelenség a vérkeringéssel kapcsolatos, a felvillanások üteme megegyezik a szívritmuséval. Nos, természetes jelenség tehát, hogyha kukacokat és pöttyöket látunk a szemünkben. A folytatásban pedig egy érdekesség a technika világából. Bármilyen hangot leutánozhat a mesterséges intelligencia. Az egyik tech cég olyan szoftvert fejleszt, amely révén Keanu Reeves, Angelina Jolie vagy más filmsztárok is a saját hangjukon szólalhatnak meg, bármilyen nyelven, akár magyarul is. Alapjaiban változtathatja meg a filmipart, ha sikeres lesz az a fejlesztés, amelyet egy izraeli vállalkozás végez. A startup cég a filmek szinkronizálását segíthetné oly módon, hogy szinkron színészek helyett a színészek saját, eredeti hangjukon szólalnak meg, bármilyen nyelven, ezáltal olcsóbbá és hitelesebbé válhatnának a filmek. Maga a rendszer úgy működik, hogy a szoftver az adott színész elszigetelt hangmintájából kinyeri a rendszer számára fontos adatokat. A hang intonációja, hangszín, hangmagasság, hangsúlyozás, szavak közötti szünetek és így tovább. Ezen adatok összessége révén pedig a hangot fiatalabbá, öregebbé varázsolhatják, vagy akár egy másik nyelvre is átalakíthatják. A tech cég különösen nagy figyelmet szentel most a sorozatok szinkronizálására. A fejlesztők szerint jelenleg mindössze 6 hétre van szükség egy ilyen 8 epizódos sorozat teljes szinkronizálásához, miközben a mostani hagyományos szinkron 14-16 hétbe is beletelik. Bármilyen hangot leutánozhat a mesterséges intelligencia, ez tehát a jövő. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!